Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 165. dicséret első versét énekeljük fennállva. Itt van Isten köztünk. Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon tér. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Barnáné Réti Eszter testvérünktől, aki 63 évesen hunyt el. Isten adjon vigasztalást szeretteinek. Buházi Györgyné Lengyel Erzsébet testvérünk, aki a templomba járó testvérünk volt, Lőcsei utca 29 szám alatti lakos. Az ő temetése, aki 92. évében hunyt el, március 4-én 9 óra 45-kor lesz a csepeli temetőből. Holik Miklósné testvérünk 10 évvel ezelőtt adta vissza lelkét teremtőjének, 78 évesen, fia, főgondnokunk és családja, hálásan emlékezik Isten kegyelmére, amely a nehézségek és a betegségekkel együtt is hordozta az ő életét. Isten áldja az emlékező családot. A választói névjegyzékünk ki van téve közszemlére, még a jövő vasárnapig meg lehet tekinteni, hogy rendben van-e minden, rajta van-e az, akinek rajta kell lenni, nincs-e rajta olyan, akinek nem kellene. A számítógépünk készíti el a jegyzéket, de lehet benne hiba így is. Nézzük meg. A testvérek figyelmébe ajánlom az 1% lehetőségét, nem csak egyházi 1%-ot lehet adni, adományozni vagy fölajánlani a Református Egyház egészének, hanem gyülekezetünknek van alapítványa, és a civil 1%-ot, a másik 1%-ot annak javára, és az közvetlenül a gyülekezetünk munkáját támogatja. Az énekkar ma 17:30 órai kezdettel tartja próbáját a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk az énekelni szerető régi és új tagokat. A házaskörünk jövő vasárnap 3 órakor tartja következő alkalmát. Bibliai házasságokat tanulmányozunk. Szeretettel ajánljuk ezt az alkalmat is a kezdő és haladó vagy gyakorlott házasoknak egyaránt. Most folytassuk Isten tiszteletünket, a megkezdett 165. dicséretünk további verseit énekelve, a második verstől végig énekeljük. Itt van itt Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal angyalsereg áld s magasztal.
mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint ezt a Zsoltárok könyvének 23. fejezetéből olvasom. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Áldja meg Isten az ő igéjét, hogy szívünkbe fogadhassuk, és gazdagon teremjen benne áldott gyümölcsöket. Gyertek, testvéreim, és imádkozzunk a megtartónkhoz. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te ma is hívtál bennünket. Te ma is elkészítetted ezt a napot, ezt az alkalmat, ezt a helyet, ezt az órát, amikor veled és egymással találkozhatunk. Köszönjük, Urunk, ezt a csodát, hogy te kijelented magad újra és újra, hogy te szólsz hozzánk, hogy te megerősítesz minket. Mert annyiféle helyzetből jövünk, Urunk, örömből és nehézségekből is, gyászból, vagy éppen kételyek között. Kérünk, Urunk, hogy hadd hallassuk meg a te szavadat, ami ma is életet ad, ami ma is megerősít, ami ma is a szívünkhöz szól. És kérünk, Urunk, hogy hadd ünnepelhessük ezt az úrvacsorában is, a veled való közösséget. Légy jelen közöttünk, és áldj meg minket, hogy megerősítve, és egy kicsit felemelve mehessünk el innen. Kérünk, hogy légy jelen közöttünk szent lelked által, és vezess bennünket magadhoz, és egymáshoz is közelebb. Amen. Most az ige hirdetésre készülve énekeljük a 372. dicséretünk első versét. A 372. dicséretünk így kezdődik: könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Isten igéjét, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek, János evangéliumának a 10. fejezetéből olvasom, annak a 11-től a 16. versig terjedő szakaszt. Ezt mondja Jézus: én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Eddig Isten igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ez a kijelentés, amit Jézus Krisztus itt elénk ad a jó pásztorról, az egyik legmarkánsabb, legfontosabb kijelentése. János evangéliumában többet is találunk. Ugyanakkor rögtön az elején szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy talán sok negatív asszociáció is kapcsolódik ehhez a képhez bennünk. Hiszen, hogyha megnézzük ezt a képet, Jézus, mint jó pásztor, mi pedig, mint a nyája a juhok képében, sokan talán idegenül fogadják ezt, hiszen nem szeretjük, ha birkákhoz hasonlítanak bennünket, akik meggondolatlanul mennek előre. De úgy gondolom, hogy ha mindezeket félretesszük, akkor Isten valami nagyon fontosat akar elmondani ezzel a képpel. És csak azért akartam elmondani itt az elején, hogy próbáljuk meg ezeket a negatív előítéleteinket félretenni, és közelengedni magunkhoz az igét, hogy hagyjuk, hogy Isten megszólaljon belőle, és beszéljen benne magáról, és beszéljen benne rólunk is. Hogy még mélyebben megismeressük őt. És azzal is tisztában vagyok, hogy ez a kép, különösen a mai világunkban már eléggé kultúraidegen is, hiszen a pásztorkodás az a legtöbbünktől azért már elég távol van, nem nagyon ismerjük, hogy is, mint történik, történt ez. De a zsidó nép számára, amikor Jézus elmondta ezeket a szavakat, akkor ez egyáltalán nem volt idegen. Hiszen azon a területen egy nagy fensíkot kell elképzelnünk, főleg nem mezőgazdaságra alkalmas, hanem leginkább a pásztorkodás. És a zsidó nép ezt nagyon sokáig folytatta is, és igen, megbecsült volt közöttük, még később is, amikor már áttértek egy letelepedett életformára. Tehát nekik ismerős volt ez a kép. Nem csak ismerős, hanem elismert is. A pásztor az ő szemükben egy egészen pozitív figura volt. Legtöbbször a királyaikat, az uralkodóikat is pásztorhoz hasonlították. Tehát a zsidó néphez közel volt ez a kép egyrészt foglalkozás szintjén is, másrészt pedig az Isten tapasztalat szintjén. Hiszen ha végignézzük a történetüket, akár csak mondjuk a legnagyobbakat említem, az Egyiptomból való kivonulás, vagy a pusztai vándorlásban, megtapasztalták, hogy Isten vezeti őket, hogy Isten, mint pásztor, előttük megy, és velük van. És így tudták a maguk nyelvén megfogalmazni, most így mondom, hogy az ő Istenük egy pásztoristen. Egy olyan Isten, aki közel van, aki együtt van a népével, aki velük megy, vezeti őket. Mert a pásztornak egy volt a sorsa a nyájjal. Mikor esett az eső, akkor rá is esett. Mikor hideg volt, akkor ő is fázott. Ott volt a nyája között, és a zsidó népnek ez volt az egyik legfontosabb tapasztalata Istenről, hogy Isten egy közel lévő Isten. Egy olyan Isten, aki vezeti őket. Később azonban, amikor letelepedtek és megalakult a királyság intézménye, akkor ezt a képet egyre inkább kezdte kiszorítani a királyisten képe. A királyisten képenben Isten egy távoli, egy megközelíthetetlen, egy mozdulatlan uralkodó, aki onnan osztja az utasításait és parancsait. És olyannyira meggyökereztek ebben a képben, hogy aztán Isten egészen távoli lett számukra, eltávolodtak tőle, és Jézus éppen ezért tesz bizonyságot arról, hogy jó pásztor az Isten, hogy nem távol van, hanem közel hozzánk. Nagyon érzékletesen adja elénk Ezékiel könyvében, a jó pásztor uralkodásáról ír. Így olvassuk, így szól az én Uram az Úr, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között. Tehát végig megvolt ez a kép, mégis nagyon elhalványult, és Jézus szükségesnek látja, hogy ezt újra kijelentse. Ezzel a képpel, hogy közel van az Isten, pásztor az Isten. De mit is jelent ez, ha egy kicsit részletezzük ezt a kérdést? Az első, ahogy az igében is olvastuk, hogy velünk van és ismer minket. Jézus így fogalmazza meg. Ismer minket az Isten. Ismer minket egyen-egyenként, ahogy más helyen Jézus megfogalmazza még a hajunk szálát is. Még a legapróbb dolgainkat is, egészen személyesen. Mert ugye sokszor, különösen amikor nehéz helyzetbe kerülünk, úgy érezzük, hogy távol van tőlünk az Isten. Távol van tőlünk, és talán nem is ismer minket. Nem törődik velünk. De Jézus azt mondja, hogy ez nem így van. Még a legnagyobb mélységekben is közel van az Isten. És egyen-egyenként is törődik velünk. Velünk van és ismer minket. És gondot visel rólunk, ez is egy nagyon fontos pásztori tulajdonság. Ez egy ismertebb történetet, anekdótát is szeretnék elmesélni, talán többen már hallották. Hogy amikor álmában egy ember visszatekint az életére, egy tengerparton sétálva, és hogy visszanéz, látja az életútját, látja a lábai nyomát, de nagy örömmel látja azt is, hogy nem csak egyedül vannak azok a lábnyomok, hanem mellette még egy pár lábnyom halad. Az pedig az Istené. És amikor közelebbről megnézi még egyszer az életét, akkor látja, hogy azokon a pontokon, amikor nagyon nehéz volt, amikor igazán mélységekben volt, akkor csak egy pár lábnyom látszik. És akkor megkérdezi az Istentől, hogy de hát Uram, amikor annyira nehéz volt, amikor alig tudtam vonszolni magamat, hol voltál? Hol voltál akkor? És akkor azt mondja neki az Isten, azért látsz, hogy csak egy pár lábnyomot, mert amikor annyira nehéz volt, akkor a karjaimban hordoztalak téged. És nagyon jól összevág ezzel Ézsaiás próféta szava is. Ő is megfogalmazza, szinte szó szerint ugyanezeket. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Így visel tehát gondot rólunk az Isten, és ami még egy nagyon fontos pásztori tulajdonsága, hogy vezet, hogy életre vezet, és ahogy a Zsoltárban is hallhattuk, még a halál árnyékának völgyén is átvezet minket. És az ebben a csodálatos vigasztalás, testvéreim, hogy tudhatjuk, hogy bármilyen nehézségben vagyunk, bármilyen élethelyzetben, az Isten fölötte van ennek, és tovább vezet minket. Hogy nem az a végállomás, amikor mi már azt hiszük, hogy mindennek vége, hanem tovább vezet minket az Isten. És hogyan? Jézus még megtolja ezt a képet, amikor többször kijelenti, a jó pásztor életét adja a juhokért. És itt nem csak úgy kell gondolni erre a mondatra, hogy meghal értünk, hanem az eredeti szöveg valami olyat is ki akar jelenteni, ami a pásztorléthez hozzá tartozott, hogy kockáztatja az életét értünk. Kockára teszi, mert annyira szeret. És ami még egy fontos felismerés volt testvéreim számomra ebben az igében, hogy Jézus Krisztus úgy adja az életét, hogy belénk adja. Hogy belénk adja az ő életét a szent lelke által. Így mondja, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyém ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem. Jézus tehát bevon az Istennel való közösségbe, és ez ennek a képnek, a jó pásztor képének a fő üzenete. A közelség és a közösség. És úgy gondolom, hogy nem elég ezt, vagy nem lehet elégszer hallanunk, hogy közel van az Isten, hogy közösségbe vágyik velünk az Isten. És ma ezt a szemünkkel is látjuk, ahogy az úrvacsorában meg van terítve az asztal. Hogy nem a királyisten képe a mérvadó, aki távol van, aki megközelíthetetlen. Mert sokszor, hogyha emberi tapasztalataink rárakódnak erre a képre, akkor bizony sokszor csalódtunk már emberi vezetésben, uralkodásban, és ezek bizony meghatározzák, torzítják ezt a királyisten képet. És Jézus azt mondja, hogy nem ez a mérvadó, hanem a pásztoroló Isten, aki velünk van, aki gondot visel rólunk, és aki vezet minket életünk minden helyzetében. Bevon tehát Jézus az Istennel való közösségbe, és ez maga után vonja az emberekkel való mélyebb közösséget is. Nem véletlen, hogy miután beszél a pásztor Istenről, így folytatja. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, és egy pásztor. Nem véletlen, hogy ezután mondja, mert amikor megtapasztaljuk az Isten közelségét, akkor kezd el kinyílni a szívünk, az életünk a másik felé. Akkor kezdenek leomlani falak. Amikor megtapasztaljuk, hogy mindannyian hordozottak vagyunk, és bizony nem könnyű lépni a másik felé, mert annyira mások, annyira különbözőek vagyunk. Még a házastársunk is, még a gyermekünk, a szülőnk is, a testvérünk, a barátaink. És mindannyian hordozunk magunkban sebeket az emberi kapcsolataink terén. Csalódásokat, megbántásokat. És így nem könnyű odalépni a másikhoz. És Isten ismer minket, látja ezeket a sebeket, lát minket egyen-egyenként. És éppen ezért az a csoda, testvéreim, hogy amikor Jézus odaadja az ő életét, amikor belénk adja, akkor bevon minket a vele való közösségbe, akkor gyógyulni kezdenek bennünk ezek a sebek. És gyógyulnak az emberi kapcsolataink is. Megtanulunk megbocsátani. Megtanulunk elengedni haragot. Megtanulunk meggyilni a másik előtt. Talán már elmondtam itt is, de szeretném személyes tapasztalattal is alátámasztani, hogy én nagyon sokáig haragudtam édesanyámra, mivel még elsős iskolás voltam, amikor elváltak a szüleim, és csak egy olyan kép maradt meg bennem, hogy ő kivonszol a lakásunkból, az otthonunkból, és nagyon sokáig nem tudtam neki megbocsátani. De mikor megismertem Istent, és befogadtam a szívembe, akkor idő után megtörtént az a csoda, hogy ki tudtam mondani előtte, hogy Uram, megbocsátok. Elengedem. És ez nem azt jelenti, hogy azt mondom, hogy jó az, ami történt, de elengedem a fájdalmat, elengedem a haragot. És utána egészen másképp tudtam nézni rá, és azóta is. És a még nagyobb csoda, hogy benne is elindultak változások. Mert a megbocsátással elvágtam ezeket a köteleket, lehullottak ezek a láncok. Így gyógyítja Isten a mi emberi kapcsolatainkat, úgy, hogy bevon az ő közösségébe. És oldódik bennünk a félelem a másik emberrel szemben, hogy vajon ő is meg fog sebezni, vajon ő is cserben fog hagyni. János apostol bíztat bennünket az ő levelében, az Isten szeretete kiűzi a félelmet. Az Isten szeretete kiűzi a félelmet a mi szívünkből. És már nem ez fog meghatározni. Nem ez fog meghatározni. Hanem az, hogy szeret minket az Isten. És nem is a béres hozzáállás, ahogy Jézus itt megfogalmaz. Mert ugye sokszor azt mondjuk, jó tett helyébe jót várj. Azért csinálok valamit, hogy kapjak is érte. De Jézus azt mondja, hogy nem. Még tovább megyünk. Az Isten szeretete azt jelenti, hogy én indulok. Én kezdem, és én lépek oda. És nem azért, mert várok valamit, hanem mert átárad rajtam az Isten szeretete. Bizony, mennyire más a másik testvéreim. De azt kell látnunk, hogy Jézus szemében ez nem probléma. Mert, és ez nagyon fontos, egy közösség tagjainak az egyezősége, legyen az család vagy gyülekezet, nem abban áll, hogy teljesen egyformák, hanem hogy hallgatnak Jézusra. Mert különbözőek vagyunk, és vannak különböző ajándékaink, képességeink, amiket azt szeretné Isten, hogy kamatoztassunk, hogy áldássá legyünk a másik felé. És fontos ezeket megtalálnunk, megtalálni a helyünket így is. És az egyezőségünk pedig abban lesz, hogy hallgatunk Jézusra. Jézus Krisztus tesz minket egyé. Egy német teológus így fogalmazta ezt meg nagyon élesen, hogy nincs igazi kapcsolódás a másikhoz, csak Jézuson keresztül. Mert nélküle csak önző, béres kapcsolataink vannak. Nélküle mindig csak azt lesem, hogy mit ad a másik, mikor fog megváltozni. De Jézuson keresztül már azt nézem, hogy mit tudok én adni, miben tudnék én változni. Még egy igét szeretnék idézni, ami nagyon jól kifejezi ezeket a gondolatokat. Pál apostol az Efézusi levélben így ír erről a közösségről. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat. Jézus tehát lebontja ezeket a falakat, közelebb visz minket egymáshoz. Olyannyira közel, amikor nem a jobbik felemet mutatom, hanem amikor tudunk találkozni a mélységekben. Tudunk találkozni ott, ahol a bűnök vannak, ahol a szégyenek vannak, ahol a nyomorúságaink vannak. És ekkor történik a csoda, amikor a saját valunkat, a legmélyebb valunkat tartjuk oda az Istennek és a másiknak. És jöjjünk mai testvéreim az úrvacsorához, hogy oda tartjuk Istennek a legmélyebb valónkat, ahol a nyomorúságaink vannak, ahol a szégyeneink vannak, és ő ott fog gyógyítani, ő ott fog formálni, ő ott fog erősíteni. És jöjjünk együtt. Ez is egy jó lehetőség, hogy ketten, amikor kapjuk a bort, legyünk ott egyek. egy közösség. Lépjünk oda a másik felé. Ez tehát az ige két nagy üzenete, hogy a jó pásztor az Isten, velünk az Isten, aki egy közösségbe ölel minket, az ő szeretetébe. És ez az Isten nagy látomása, testvéreim, hogy más juhai is vannak. Ezeken a falakon kívül még sokan, akiket még nem ismerünk. És az a vágya, és azt akarja, hogy a miénk is legyen ez a kép. Más juhai is vannak, akikkel szeretne egy közösségbe hívni. Így mondja Jézus, más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, és egy pásztor. Így legyen. Amen.
Készüljünk az úrvacsora vételre, a 436. dicséret első három versét énekelve, örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassuk meg, hogyan adta nekünk az úrvacsorát Jézus Krisztus Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 11. fejezetéből. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetembe. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Becsüljük hát meg, hiába magyarázza az ember az Isten dolgait annak, akinek nincs felfogó képessége rá, de tudnunk kell, hogy megajándékozottak vagyunk. Hogy ahogy hallottuk, az Isten közel jött hozzánk, fölvállalta a nehézségeinket, gondunkat viseli, tapasztaljuk napról napra meg annyi ajándékát, szeretetének a jeleit, és a legnagyobbat is képes volt megtenni, kockára tenni az életét, odaadni értünk, megváltani bűneinkből. Méltók akkor vagyunk az úrvacsorára, hogyha megajándékozottnak érezzük magunkat, és úgy vesszük azt a falat, kenyeret és a kortybort, hogy az Isten önmagát adja, hogy tápláljon minket. Éppen ezért most ki-ki csendben vigye életét imádságban Isten elé, adjunk hálát az ő kegyelméért, kérjük bocsánatát bűneinkre, és kérjük, hogy hadd tapasztaljuk jelenlétét a mindennapokban, és segítsen engedelmesen figyelni rá. Most tehát kiki csendben imádkozzék, majd közösen fejezzük be az 51. Zsoltár szavaival, ahogy szoktuk. Együtt is imádkozzunk. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg benne. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Egyházunk rendje szerint még kérdéseket teszek fel nektek, de előbb valljuk meg keresztény hitünket az apostoli hitvallás szavaival fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig a kérdésekre feleljetek, meggyőződésetek szerint. Hiszitek-e, hogyha Isten meg nem könyörült volna rajtunk, bűneinkben vesztünk volna el? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Én ezt hiszem és vallom. Végül azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet az ő érdeméért, Jézus Krisztusért megad nekünk az Atya, minden bűnbánó bűnösnek. Most pedig fejezzük ki egymással is megengesztelt voltunkat, azzal, hogy a körülöttünk ülőkkel kezet fogunk. Most helyünket elfoglalva készüljünk az úrvacsorára, és alázatos szívvel és ékes renddel járuljunk ide. Az úrvacsora osztás alatt éneklünk először a 346. dicséretet énekeljük, amelyik így kezdődik, győzhetetlen én kőszálom. Kedves testvéreim, így adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, és most Isten kegyelméből így élhettünk vele. Mielőtt hazatérnétek, az ige szavával buzdítattalak titeket a szent életre. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Imádkozzunk, hogy az Úr szent lelke legyen segítségül nekünk ezen az úton. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogyha újra megajándékozottnak tudhatjuk magunkat, ha újra fölelevenedett számunkra az érzés, hogy a te csodálatos ajándékod az életünk minden részlete, mindaz, ami körülvesz. Köszönjük, hogy te nem távolról szemléled az életünket, hanem eljöttél fiadban, Jézus Krisztusban, a mi nyomorúságainkba. Köszönjük, hogy megváltottál, hogy az életedet odaadtad a bűneink bocsánatára. Köszönjük, hogy ezt élhettük át újra az úrvacsorában. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. És köszönjük, hogy ott leszel velünk a mindennapi élet küzdelmeiben. Szeretnénk erősen ragaszkodni hozzád, fogni a kezedet. Köszönjük, hogy te vagy az, aki tartasz minket, és nem engedsz eltévejedni. Segíts, Uram, hogyha rossz úton járnánk, mindig visszataláljunk, hogyha elesnénk, föl tudjunk kelni. Hogyha hitetlenkedünk, erősítsd meg a hitünket, állíts helyre minket. Kérünk téged különösen egy családért, ahol a kisgyermek súlyos betegséggel küzd. Könyörülj az orvosokon, és segítsd őket, hogy tudjanak küzdeni az életéért, és te gyógyítsd a gyermeket, és te beszélj a családdal. Kérünk téged, áldj meg mindannyiunkat a hétköznapokban. Segíts szeretettel fordulni mindenkihez. Szent lelked vezessen minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most gondoljunk tágabb közösségünkre is imádságos szívvel, amikor énekeljük a szózatot. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Helyünket elfoglalva befejezésül a 229. dicséret mind a három versét énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.